Ez a Hangok közt, a Magyar Zeneháza podcast műsora. Én Dinnyés Dániel zeneszerző vagyok, és ebben a műsorban bemutatom a Magyar Zeneszerző Társadalom tagjait 25-től 100 éves korig. Állandó szerkesztőtársam, Dargai Marcell zeneszerző, három személyre szabott meglepetés zenével készül, amelyek kapcsán vendégeimmel beszélgetünk komponálásról, alkotásról, életről. Mai vendégem Csapó Gyula, Artisius díjas zeneszerző. 1978-tól az Új Zenei Stúdió tagja. Tanulmányait később a párizsi Irkánban, majd John Cage-nél és Morton Feldmannál folytatta. Több Egyesült Államokbeli és Kanadai Egyetemen tanított, majd a Saskatchewani Egyetem zeneszerzés tanszakának vezető professzoraként ment nyugdíjba. A Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia tagja. 68 éves. Szervusz, Gyula!
Köszöntelek. Szervusz, Danikám!
Köszöntelek téged ez itten a Hangok közt nevezetű podcast, amelyben az alkotáshoz való viszonyodról fogunk beszélni három meglepetés zenén keresztül, kérem szépen. Ne legyél ennyire megijedve, látom rajtad, hogy...
Hát, ezek azért fenyegető dolgok.
Súlyos szavak?
Ráadásul itt két zeneszerző ül egymással szemben, és... Én is kérdezhetnék
tőled. Te is kérdezhetsz tőlem, de mégiscsak azért jöttünk, hogy tőled kérdezzek én dolgokat. A legelső kérdésem az lenne hozzád, hogy emlékszel-e a legelső hangodra, amit leírtál?
Sok korai hangomra emlékszem. Uh-huh. Nem tudnám megmondani, hogy melyik volt az első. De az óvodában volt egy kisméretű, felhajtható módon és kitéphető módon lapozott teljesen fehér füzetem.
Igen.
És én abba ritmusokat írtam le, amik alá szolmizációs fokneveteket írtam kifogástalanul a Kodály 5-fokú zenék mintájára.
Aha.
És ezt én teleírva hagytam magam mögött.
Igen.
Tehát valószínűleg ezek voltak az első.
Tehát legelőször azt mondtad, hogy ritmusokat kezdtél elírni, nem pedig
igen,
hangokat?
Igen, tá, még pontozott ritmust is tudtam már akkor.
Aha.
És ezek ilyen megkomponált darabok voltak egy szólamú éneklésre.
Aha, és arra emlékszel, hogy mi az, ami téged erre rávezetett, hogy ezt jó dolog csinálni, vagy egyáltalán, hogy ezt kéne csinálni?
Hát szerintem az, hogy láttam én ott Kodály 5-fokú zenét. A anyám zenetanár volt, illetve hát a zongoratanár, de valami módon ezek a szolfés anyagok is még a főiskolai éveiből talán ott maradtak a házban, és én akkor én mindig lelkes könyvtárkutató is voltam.
És amikor ezek a legírások történtek, akkor ez benned már olyan kiskorban is realizálódott, hogy ez egy jó dolog, ez egy jó időtöltés, vagy pedig ez csak ilyen természetes volt, hogy ezt csinálod?
Szerettem, de aztán az óvodáskor után más érdeklődések is megnyilatkoztak, például novellákat írtam, kisregényeket.
Hány éves voltál mindekkor?
Hát 7-8. És akkor egy időben pedig ezután festettem, mert beírattak a pápai képzőművész körbe, ahol egy Ató Csándor nevű nagyszerű művész volt, aki Párizst és New Yorkot megjárta, és mégis pápán telepedett le valami megmagyarázhatatlanokból, és ő kultiválta a városi kultúrát, és csinált egy képzőművészkört, ahol profi módon tanította az embereket portré rajzolásra, mindenféle tárgyak lerajzolására. Én ebben jártam, de elég hamar rájöttem, hogy ebben nem viszem olyan sokra, mint esetleg más területen.
És ez hogy derült ki számodra?
Nem tudom, egyszerűen talán abból a kényelemérzetből, ami az embert eltölti. De úgy éreztem, hogy kicsit erőlködöm. És amikor az ember ezt érzi, vagy akár a témaválasztással kapcsolatban, nem voltam benne biztos, hogy tulajdonképpen mit is fessek, és azt is felismertem, hogy nagyon hosszú ideig, évekig, például az Egri József Balaton képeinek az epigonjává lettem, És mindeközben viszont a zene az egy tartós jelenlét volt a lakásban.
És a zene az nem szűnt meg a zenében való alkotása
nem festés szűnt mellett? Meg. Nem szűnt meg. Szóval ez az érdekes, hogy ezek alatt az idők alatt is azért folyt, és főleg azért, mert anyám is kamarázott, jöttek oda hegedűsök, csellisták, trióztak, és én pedig mi folyton ott sertepelteltem. Sertepeltéltem.
Nem. Így, és a téma vége. Igen. És figyelj, és az, amikor már olyan tudatosan elkezdtél komponálni kvázi, tehát hogy a hangokkal foglalkozni, az hány éves korod környékén kezdődött? Amikor már úgy láttad, hogy neked a zeneszerzéssel van dolgod.
Hát az még később, mert azért ez nem volt rögtön evidens, hogy ez zeneszerzés, de írtam egy darabot, a zongora darabot, még az általános iskolai osztályfőnök nőmnek ajánlva, aminek az volt a címe, hogy Te átkozott, és az félreértésekre adott okot.
Örülhetett neki, hogy ez neki szólt a darab.
Igen, felhívta kétségbe esetten az anyámat, hogy mi a bajom vele, de megmagyaráztam, hogy ez a nagymamámnak szólt.
Hát én talán még jobban örült ennek.
Tehát ilyen őrületek voltak. De nem, szóval komolyra fordítva a szót, aztán már nagyon hamar ez elkezdődött. Nem tudom, talán harmadikos lehettem általánosba, amikor, tehát írtam például egy E-dur szimfóniát, legalábbis a kezdetét, nem írtam végig. De hát mert akkor ugye beszívtam magamba az olyanokat, mint a Beethoven, és hát az ember utánoz. Tehát mondjuk az E-dur az egy kicsit olyan hang nem volt, amiben Beethoven nem írt szimfóniát.
Szimfóniát nem írt.
Tehát azért különbözni is szeretett volna a Gyuszika már akkor, de hát igen. Kis baj volt a fő témával az adagio bevezetésben, mert váltakozó ütemben.
Az nem túl Beethoven-es, igen.
Igen, kezdődött, de hát ezt csak jóval később gondolkoztam azon, hogy hogyan is lehetne ezt kiigazítani.
De figyelj, de és amikor elkezdtél komponálni, akkor hogyan volt ezt, hogy képzeljem el, hogy valami improvizálás alapú dolog volt, hogy a zongor, meggondolom, akkor zongoráztál valamennyire, hogy én improvizálás alapú volt a dolog, vagy csak elkezdtél mókolni egy-két hangad, és akkor az hogy megy tovább? Tehát hogy képzeljem ezt el, hogy az általad emlegetett kis Gyuszika, hogy csinálta ezt az egészet?
Nem, volt improvizálás, de én szerettem a kottapapírt magam körül, és elmondom azt a döntő dolgot, ami aztán elhatározta ezt a kérdést.
Igen. Na, erre kíváncsi.
Ez a döntő dolog az volt, hogy én tényleg tanultam hivatalosan és zongorát az anyámnál. Uh-huh. Na most hát az anyám ugye zeneiskolában zongorát tanított, tehát ő azt gondolta, hogy az kézenfekvő, hogy akkor én hozzájárhatok zongora órára. Hát ez egy fatális hiba volt. Tehát tulajdonképpen ennek köszönhetem, hogy aztán nagyon tudatosan a zeneszerzés mellett maradtam, mert nekem anyám amúgy is hatalmas befolyást gyakorló, minden édesanyja hatalmas befolyást gyakorol minden fiúgyermekre különösen, és ezért aztán ez ösztönösen védekeztem ez ellen, és először is nem voltam hajlandó túl sokat gyakorolni. Amikor másokkal példálóztak, akkor kikértem magamnak, és én viszont komponáltam. Tehát ez azért ott volt a háttérben, tehát erre lehetett hivatkozni, és ebben nem szólt bele az édesanyám. Tehát semmi bajom az édesanyámmal, csodálatos személy volt az életemben, és mindent, nagyon sokat köszönhet az ember, neki is, meg apámnak is. Tehát én azért nagyon liberális légkörben nőttem föl, és ezeket a művészeti ágakat gyakorolva még a csillagászatra is futotta. Tehát én készítettem egy egyetemista segítségével 15 centis távcsövet, ami működött. Uh-huh. Az a hold krátereit lehetett látni. Ez már azért később volt, nem tudom, 10-12 éves koromra. Aha. De szóval ezek az érdeklődések máig megmaradtak valamilyen formában, persze.
És a zeneszerzést egyébként úgy csináltad, hogy csak a saját magad örömére, vagy már előadási célból is mutogattad a darabokat esetleg másnak?
Ez olyan nagyon nem merült föl, valószínűleg ebben a hőskorban azt gondolhattam, hogy ha én azt papíron rögzítem, akkor az már az örökké valóságnak szól úgy is, és akkor már...
Ez a dolog elvégeztetett.
Igen, nem emlékszem olyanra, hogy saját darabomat zeneiskolai zongora koncerten játszottam volna, vagy akartam volna egyáltalán bemutatni.
Aha.
De lehet, hogy tévedek, mert az
tehát,
ember felejt.
Nem a köznek szólt a komponálásod, hanem sokkal inkább magadnak egy ilyen elfoglaltságként.
Én ezt nem mondhatnám. Inkább annak a zeneszerző közösségnek, vagy zenehallgató közösségnek szólt, akik a múltban, a jelenben és a jövőben várható módon virtuálisan léteztek körülöttem.
Tehát, és ezt már ennyire meg tudtad tehát, fogalmazni kiskorodban is, gondolod?
Ez egy érzet.
Aha.
Inkább, tehát arról van szó, hogy valamiféle felelősség az, hogyha az ember hangokat írkál, és alakít, tehát egy zeneművet alakít ki, és erre világosan emlékszem, hogy például a Stratoszféra meg Exoszféra című hosszúra nyúlt zongora darabjaimban, amiben már egészen más nyelvezet volt jelen, mert tulajdonképpen ilyen Bartók szintű, aha, tehát a 20. század beszivárgott, akkor már ismertem Stravinskyt is.
Ez hány éves korodban?
Hát nem tudom, 9. Aha. De akkor hallottam például először a Csodálatos mandarint,
aha,
és először borzasztóan nem tudtam vele mit kezdeni, de az én kiinduló pontom mindig az volt, hogy akkor valószínűleg bennem van a hiba. Nem átkoztam ki a Bartókot, azért mert nagyon, nagyon érdes volt a hangzás. Hát ugyanez vonatkozik a vele majdnem egy időben megismert Tavaszi áldozatra is, hogy olvastam akkor róluk, meg újra hallgattam meg. Hát emlékszem, a Csodálatos mandarint 9-szer hallgattam meg egymás után. Aztán ebbe később már persze más dolgok is belejátszottak. Például volt egy nagynéném, aki Stockholmban élt, Svédországban, 56-os menekültként, és küldött nekem rendszeresen kortárs zenét. Tehát így jutottam hozzá 14 éves koromban a Bulesz Struktúrhöz, ami egy nehéz falat.
Az kemény dolog 14 évesen.
Hát, tehát nekem ez volt a Beatles. Tehát, hogy mondjam, én ezt szenvedélyesen hallgattam évekig, és gyakorlatilag fejből tudtam, mármint, hogy mikor mi következik, tehát elmélyedtem benne, ezt mondhatom.
Aha. És ez milyen hatással volt a zeneszerzésedre?
Hát óriási hatással. Tehát, hogy mondjam, én ezekben az első években fölmértem azt, hogy honnét, hova tartott a zene, általában véve, és a zeneszerzés. És hát engem a kutatás... Tulajdonképpen a kutatás szerűen érdekelt ez, tehát az érdekelt, hogy mit tudok feltárni, ami még nem volt, vagy mit tudok feltárni ebből, ami teljesen teljesen sajátos. Azt gondolom, hogy a zene végtelen, ezt ma gondolom, de lehet, hogy akkor is ezt gondoltam. Tehát akkor örülni kell, és ünnepelni kell azt a változatosságot, vagy változékonyságot, amilyen alakot ölthet, és az olyan alakokat, amilyet még nem öltött, olyan az a feladat a zeneszerzőnek, hogy ezeket kikémleljük.
És később, amikor tovább tanultál, akkor volt ennek valami fajta hatalmas változása, hogyha már 14 évesen megismerted tulajdonképpen a teljesen naprakész kortárs zenét, hogy akkor később volt az egész zeneszerző technikában, vagy a gondolkodásodban ilyen hatalmas változás a tanulmányaid alatt, vagy pedig ez már innen, ahogy jött, ilyen egyenes vonalú mozgás volt?
Igazából nem volt lényeges változás.
Nem volt. Aha.
Tehát valahol ugyanaz talán. Olyan változások voltak, hogy megismertem személyesen is alkotókat, például Kurták Györgyöt, például Jenei Zoltánt, amikor az Új Zenei Stúdióba bekerültem az ő meghívásukra, akkor azok nagy hatások voltak. De az igazi nagy hatás például az volt, megint csak én ellátogattam aztán Svédországba 1970-ben, uh-huh. és ott volt a Rozman Ákossal való találkozásom, uh-huh. akiről most már tudunk, ugye, hogy egy nagyon egészen nagyszerű magyar zeneszerző volt, aki eléggé sínlődött abban az időben, már mint anyagilag, mert nem nagyon volt hajlandó más csinálni, mint komponálni. És ez nagyon nehéz volt nyugaton mindig is, de különösen aztán Amerikában nehéz. Ott meg éhen lehet halni. Svédországban nem lehetett azért éhen halni ebből, tehát az ő hatására, hát ő azonnal azzal kezdte, amikor én megérkeztem Stockholmba a nagynénémhez, akik barátok voltak, és mint ahogy a Ligeti Györggyel is barátok voltak. Arról majd később talán eltek szót, de az a lényeg, hogy ő hordta ilyen Stócz lemezeket, kellett nekem penzumszerűen végighallgatni. Nem ismertem a Bériót jól, nem ismertem annyira a Stockhausent. Hát ezek a hatások mind. Hát ott hallottam először a nagy Stockhausen elektronikus műveket, mint a Kontakte. Szóval fantasztikus volt az élmény.
Uh-huh. És ez azt meg tudnád fogalmazni, hogy ez milyen konkrét hatása volt a te módszeredre, ahogy komponáltál, ahogy csináltad?
Ez nekem arra volt jó 1970-ben, ez a látogatás, hogy én akkor már pontosan elterveztem az utolsó Tekercs című művemet, ami ugye egy Beckett drámának a parallelje, de teljesen csak zenés parallelje, semmiféle szöveghasználat nincs. És hogy úgy mondjam, sztori sincs abban az értelemben, hogy követné a Beckett dráma alakulását, de mégis egy dráma. Erről majd lehet szó abszolút. Még. Igen. De elég az hozzá, hogy Stockholmban a Rozman Ákos elektronikus stúdióban elektronikus zenéket csinált, tehát szalagzenéket. És ez adott nekem arra alkalmat. Én képes voltam, és fölvettem 2 órányi színusz fiszt, 3 vonalas fiszt, mert tudtam, hogy ez fog kelleni az utolsó Tekercsben. És valóban, tehát az szól, ha még emlékszel a darabra, az folyamatosan szól, piano, és ez nekem nagyon fontos volt. Tehát majd elmondom azt is, hogy miért volt fontos.
Hát mondd most.
Az a lényeg, hogy azzal a szalaggal a hónom alatt jöttem haza boldogan Stockholmból, hogy megvan a színusz hang, és akkor most már elkészült a darab is. Egyébként elkészült hamar utána, 1973-74-ben.
Akkor 18 évesen, ugye?
Igen, 18 évesen. Igen. Úgyhogy hát ez így nagyjából ez a vázlat.
Aha,
hogy, de elmondom, hogy miről szólt különben. Tehát ezt akkor én nem gondoltam így végig, de az világos volt, hogy a magnetofon szalagra kontaktmikrofonnal kierősített hegedű hang fog kerülni.
Tehát ez honnan volt világos? Tehát mi volt ennek az alapötlete?
Egyetlen alapja az volt, hogy a Jenei és az új zenei stúdió akkor már használtak kontaktmikrofont, és volt egy nagyon fontos darabja az Ötvös Péternek, amit én hallottam, ahol a tenger zaja van, és egy hegedű. És nem tudom, halvány emlékem van, később ez lemezre került, most nem ugrik be. Igen. A címe. Sajnos. És ez a darab is nagy hatással volt, de inkább úgy, mint egy rokona. Aha. Az én darabomnak, ami akkor már készen volt. Tehát és akkor hát az volt, tehát így hallottam én a kontaktmikrofonnal kierősített hegedű hangot, és ezért tudtam, hogy mihez nyúlok. Ez egy torz, rendkívül intenzív hang, és az volt benne az érdekes, hogy ez egy granulált hang. Uh-huh. Tehát, hogy ez nem egy sima hang, hanem a vonónak tulajdonképpen minden rezdülése meg belekerül. Igen. A fülbe ezáltal. Igen. Tehát a hang mikroszkópjának tekinthető. És ez azért volt izgalmas, mert ezeket a darabokat annak idején mindenki leminimál zenézte. Uh-huh. És számomra viszont pont az volt az érdekes, hogy ezekben olyan körülírhatatlanul érdekes és gazdag mikroesemények zajlanak, amik ugye enélkül nem tárhatók föl. Aha. Tehát én ezért nagyon sokáig, és máig is megvan bennem az a tendencia, hogy arra törekszem, hogy amikor megszólal egy hang, akkor a szóljon egy jó darabig. Tehát azért, hogy meg lehessen figyelni.
Világos.
Azért, hogy internalizálni lehessen, és borzasztóan fájt nekem az, hogy az akkori kortárs magyar zene tele volt gesztusokkal, meg akarásokkal, meg hatásokkal, amik hát a rossz szóval hatásvadászatként írhatók le. Tehát meg az is rettentően idegesített, hogy folyton ugyanarra a sémára varták föl a zenei formát. Tehát az, hogy elkezdtek fejleszteni, ami elég unalmas, ha meggondolt, hogy Beethoven óta csinálják, és sokszor egy kaptafára. És akkor eljutni egy csúcspontig, hát most nem akarom különböző biológiai tevékenységeinkhez hasonlítani ezt, de miután aztán bekövetkezik a lírai lecsengés, és akkor megjelenik a szivárvány a fejünk fölött. Tehát ezt a gicses dramaturgiát, ezt Séróból, hát tulajdonképpen már a Glob című darabomban, igen, 1972-ben hát visszautasítottam, mert ott ugye alkalmaztam, és az te is, abba te, igen, is belenéztél, vagy az valahogy ismerté vált. Tehát egy vonalas ezt ütögettek a zongorán pedálban, az egyik zongora, és a másik pedig e körül játszott különböző akusztikai viszonyokban, négyhangú,
igen,
sorok alapján rendezett anyagot. Na,
akkor mit szólsz hozzá, hogyha meghallgatjuk az első zenét, ami nem áll távol attól, hogy egy hangot sokáig lehet hallgatni. És csak ez egy előképednek tekintem én, ez egy Bruckner lesz. És egy Brucknernek a harmadik szimfóniáját fogjuk az első részéből belehallgatni. Kicsit belehallgatunk, pontosabban ez egy 3 perces kis részlet lesz, nem, soha nem fogunk végighallgatni darabot, és utána beszélgetünk erről, jó? Azt tedd föl, és akkor meghallgatjuk. Ez Bruckner harmadik, Karajan vezényel, kérem szépen.
Nem felejtette el a kürtöt.
Nem.
Igen. Persze. Konzisztens hangszerelés.
Ez így van. És jól megszenvedett hangszerelés.
Igen. Hát egy orgona mellett nem csodálom. És hogy mi milyen anyagszerű ez a lemenet itt a basszusban, hogy ebből a túrararam, ebből ez lesz.
Így van.
Óriásira augmentált formában.
Idáig hallgatjuk ezt most csak meg.
Igen.
Szóval, hogy azért is gondoltuk ezt a Marcival, hogy ezt hoznánk neked, mert szerintem ennek nagyon is van előképe, vagy ez nagyon is előképe hát ez a népnek nagyon sok szempontból, akár ez a hosszúra nyújt orgonapontok, ami akár ugye az emlegetett a utolsó tekesnél, vagy a készfogáslövés után, vagy a Nohald meg Eduardba, tehát hogy ezek ugye egyrészt ilyen fontos dolgok, másrészt pedig a formálás, ez a Bruckneri formálás, ami olyan elsőről olyan nagyon súlyos, nagyon ilyen tömbökből van, ez valahogy rád is azt gondolom, hogy nagyon is jellemző ez a fajta tömbszerűség. Vagy egy szakaszára az
ez. Egy szakaszára
igen,
talán,
igen. Ezt mondom, igen.
Na, akkor hadd válaszoljak egy történettel, mert fantasztikus az egybevágás, ugyanis egyszer Földes Imre tanár úr tette egy pikírt megjegyzést a Bruckner harmadik szimfóniára. Amikor a Lovrofon Matacsics volt itt, és azt vezényelte a Zeneakadémián. És akkor erre az én válaszom az volt, hogy a csalóggal összefogtunk, és négykezes formában, a tízes teremben a Zeneakadémián koncertszerűen eljátszottuk a Bruckner harmadik szimfóniát.
Mindez 55 percét?
Az egészet.
Az igen.
És Földes Imre becsületére jelen volt ezen a koncerten, és rehabilitálta a Bruckner harmadikat. Tehát és erről beszéltem az előbb, tehát amikor ezt mondtam, hogy a Beethoveni fejlesztés, ennek nem, persze, most ez vicces, mert ez egy démol szimfónia, és pontosan a Beethoven 9-re hajaz. Tehát az sem igaz,
szólva,
mert a Beethoven találta ki ennek az egésznek az elejét, csak itt Bruckneri nyelven szólal meg, és az is fantasztikus, hogy a Bruckner megőrizte emellett a tökéletes eredetiségeit, miközben egyértelmű a kapcsolat. Uh-huh. Szóval erről sokat lehetne beszélni.
Hát beszéljünk.
De tehát a Brucknernél éreztem azt, hogy ő neki valamiféle kozmikus türelme van. Tehát hogy a zene nem reked meg ott, hogy érzések vagy pillanatnyi felindulások kifejezője, hanem egyrészt óriási távlatban képzeli el a nagy formáját. Uh-huh. Másrészt pedig van ideje arra, hogy statikus maradjon. Nagyon érdekes a kontraszt, ahogy és ezt meg kell mondanom, hogy egészen sokkal később is erre visszaemlékezve csináltam egy olyat az általad is jól ismert darabban, a Fédra második felvonásában, ahol egy ilyen teljes percig tartó zenekari C-dúr, aztán cisz-dúr akkord szólal meg. Vagy lehet, hogy fordítva, lehet, hogy a cisz-dúr van előbb, aztán a C-dúr, már nem emlékszem.
A lényeg az, hogy egy percig tart.
A lényeg az, hogy egy percig tart, és utána pedig egy ilyen foszlány dallam jelenik meg. És ez mindezt abban a reményben követtem el. Volt, aki félreértette, és azzal vádolt, hogy ez olyan, mint a kékszakállú herceg várában az ötödik ajtó. Hát egyáltalán nem olyan, mert az egész kontextus más. Tehát ezt azért mertem ezt a C-dur akkordot leírni, mert egy percig tart, és ez úgy bevésődik akkor már. És hogyha utána kromatikusan mozgatunk egy dallamelemet, különböző kezdőhangokon, akkor elbizonytalanodunk, akkor annak egészen más hatása lesz, vélhetőleg elementáris hatása egy ilyen statikus dolog hallgatása után. Tehát valahogy így uh-huh. kalkuláltam én ezt a dolgot, tehát igazából hatásvadász akartam lenni a magam nemében.
Na tessék, az előbb
csak azzal védhetem meg magam, hogy talán elég mélyen gondolkodó hatásvadász, tehát pontosan egy ilyen helyzetnek a létrehozása. Engem mindig érdekeltek ugyanis a halucinációk.
Na,
tehát az, ami nincs benne a kottában, de ami például megszólal. Ilyen Ha hallottad, a Schubert nagy C-dú szimfóniájának a második tételének az utolsó akkordja, ahol én mindig hallok egy G-t. A A-moll akkord, ugye? Igen. És mindig ott van egy G, ami akusztikus G, és egyáltalán nincs benne Kottában. Uh-huh. De minden, nincs olyan felvétel, ahol azt a gét ne hallanám.
Aha.
Na most az utolsó tekercset említettük korábban, abban viszont olyan van ez a féreg motívum, amit én így hívtam. Do, 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 re, do, re. Szándékosan ilyen megbicsaklást aha. előidéző hangsúlyozásban, mert az is egy vágás, uh-huh. tudod? Tehát nem az van, hogy mert ez lenne a természetek.
Igen.
Hanem az van, mivel ez egy magnetofon, és mivel ott aztán vágott anyagok vannak, tudod? Tehát ez nagyon fontos volt nekem, ez a különbség. És akkor, amikor megy tovább a féreg, és akkor visszafordul, hogy és itt nincs befejezve. Uh-huh. Nyilván az lenne a vége, hogy
például.
Ja, például. De ez soha így nincs, uh-huh. hanem itt hezitál a pasas, és akkor újra kezdi, és akkor ebből nagyon sokszor az lesz, ami a második frázis volt. Uh-huh. És akkor utána lehet azt gondolni, hogy majd az jön, hogy és egy erre rimelő zárósor. De az is, de aztán egyszer csak az van, hogy tehát ugye, illetve pontosan a befejezetlen sort kellett volna énekelnem.
Az most mindig csak, hogy magyarul a formálásnak egy egészen más gondolkozását akartad ugye megragadni, mint ami az odáig való.
Hát kinyitni.
Fejlesztő. Igen, ez kinyitni.
Na most, Dani, ez nem csak ezzel függ össze, hanem az egyenes hangok használatával is. És erről beszéltem, tehát ez összefügg a Brucknerrel, mert abból már csak egy lépés a drónok felé ez. Tehát ez a zümmögés, vagy amit franciául hívnak a legjobban, úgy hívják. De a magyar zümmögés így gyönyörű igen. szó. A trafóházak. Hát igen. elmész egy igen. mellett, és azt hallod. De a bourdonnement, a francia igen. gyönyörű. Hát aha. az elegáns, nem igen. úgy, mint az angol sokszor.
De hogy például ez a fajta Bruckneri gondolkodás, meg tudom, hogy neked ugye a másik nagy házi center ugye a Berlioz, hogy ez a fajta gondolkodás, hogy van ez mikor tűnt fel, vagy mikor érezted azt meg, hogy tulajdonképpen ez az, amivel neked dolgod van, amivel neked foglalkozni kell, hogy ezen alapszik, és aztán ebből lehet egy kinyitni a világot erre felé.
Hát nézd, amikor utaltam arra, hogy 1973-74-ben ugye elkövettem ezt az utolsó tekercset,
igen.
ebben azt emelem ki, és most már így összegezve, hogy az a háromféle hang, tehát beszéltem a kontaktmikrofonos hegedű hangról, de akkor az élő hegedűs, mint egy lefokozott, öregedő, hatástalan, talán impotens személy, ez bezárva a stopperóra és a magnetofon szalag fogságába, ez az ember, egyenes hangokat játszik, de szordinált hegedűn. Na most tehát egyrészt a Magnó az messze übereli az ő potenciáját, hogy mondjam, hangzásban. Másrészt pedig egy egészen más hangszínt produkál. Tehát itt egy szordinált hegedű áll szembe egy mikroszkoppal kierősített hegedű. Igen. Most ezt így szándékosan mondtam így. És akkor van a színusz hang a tetején. Ami pedig egy ilyen akadálytalan örökké valóság tulajdonképpen.
De ha jól értem, akkor neked a teatralitása ugyanennyire fontos ennek a darabnak, mint a maguknak ezek a hangoknak a léte, vagy a miensége.
Igen, de azzal a megkötése, hogy a teatralitás az nem teatralitás, hanem egyszerűen a darabot nem lehet másképp létrehozni. Tehát ott ül a Magnó mögött, ki kell neki kapcsolnia, helyszíni felvételt készít, visszateker, igen, ezzel kell foglalkoznia, és egy pillanat nyugalma nincs, mert a stopper óra ott van előtte, és minden ahhoz van kötve.
Igen.
Tehát egy fogoly. Na most én, ez egy ironikus nyilatkozat a koncertéletünkről. Uh-huh. Ez nem más, mint a koncertélet nyögvenyelős, előre mindent eltervezettnek vélő ugye hozzáállása, tehát hogy akkor ottan nem tudom, hogy kell öltözni, ott úgy kell meghajolni, ott, tehát ezek a rituálék, amiket én kiüresedettnek éreztem és utáltam. Tehát én a koncerteket nagyon
napig,
szerettem.
Mai napig kiüresednek?
Na most a mai napig, aha, azokat a koncerteket, tehát mondok egy példát. Volt egyszer nálunk a Zeneakadémián egy indiai rága énekesnő, aki ezt kutatta, és egy nagyszerű előadást tartott az indiai rágákról. Uh-huh. És utána néhányan ott maradtunk, a tanácsteremben volt, igen, ez, kérdezni tőle, ezt-azt, és akkor én arra kértem, hogy legyen szíves, énekeljen nekünk rágákat. Maradjunk még egy kicsit itt, és énekeljen nekünk. Mire ő azt mondta, hogy na jó, de hát az nem megy csak úgy, mert hiszen az előtte levő órában is arról beszélt, igen, hogy a rágák azok kötődnek egy bizonyos napszakhoz, egy bizonyos körülményhez, egy bizonyos esethez, a történéshez, igen, akár. Tehát nem lehet csak úgy előcibálni ezt a fajta éneklést. És ez nekem rettenetesen tetszett, hogy ő 3/4 órát váratott minket azért, hogy alkalmasnak találja azt a pillanatot, hogy megszólaljon. Na most hol tudsz te a Carnegie Hallba olyan koncertről, ahol 3/4 órát várnak, mielőtt belecsapnak a lecsóba? Tehát itt egyszerűen csak ezt mondom,
de
hogy...
De ez az elképzelésed, ez gyakorlatilag akkor azt mondod, hogy a funkcionális zene az, ami igazából... Tehát aminek haszna van, mert egy rágának is haszna van, hiszen amit mondod, egy élethelyzethez kapcsolódik, egy valamiről szól, tehát hogy ezek azok, amiket te értelmesnek gondolsz, kvázi az önmagát eladott zenélést, vagy a zenét, az nem annyira izgat téged.
Ezt nem így fogalmaznám meg. Tehát a zene az megáll önmagában, csak legyen jelenléte. Tehát mindent el kell követni, hogy megteremtsék a jelenlétét. Uh-huh. Hogy Brucknerről, igen, is eszembe jut egy történet, ami Clevelandbe történt, amikor hallgattam a Christoph von Dohnányival a Bruckner 4-et. És 3-szor kezdette el a zenekarral a darabot. Telt ház előtt, igen, óriási koncertterem, a Cleveland Symphony Orchestra, igen, ami egy világ sztár zenekar volt. A Bulezzel is hallottam őket Berliozban. Aha. Majd arról remélem mesélünk még, a Berlioz sztorikról. De az a lényeg, hogy beléptek, és nem volt megelégedve a tremolóval, meg a sebességével, meg a koncerttel, tudod, ami a kürdallam mögött ott tremoló van. És akkor leállította. Tehát volt benne, volt vér a pucájában, hogy koncert elején leincse, és azt mondta, hogy nem így.
Aha.
És mindenki meg volt döbbenve, másodszor is leállította, mert akkor meg a kürthang nem volt jó neki.
Aha.
És akkor harmadszor mindenki úgy figyelt, mint a kis angyal, és féltek, hogy botrány lesz, és baromira összeszedték magukat, és nagyon jó volt az egész.
Aha.
Na most, szóval tudom, hogy ezek végletes példák, de egy kicsit arra, én nekem azért tetszett itt a Zeneházában például a Balogh Máté est, mert volt egy kontextus, volt a zenélésnek egy tehát ott volt a zeneszerző, aki hála Istennek nem beszélt olyan sokat, mint például most én, és csupa jó dolgot mondott, mint most én, és ezzel viszont összekötötte az aktivitást, a jelenlétét, a költő barátjának a megjegyzéseit. Tehát ez egy fantasztikus módja annak, hogy a közönség be legyen vonva. Tehát ott emberek voltak, és ezek az emberek zenéltek. De most nekem ez a kontextus, én onnét vezetem le a zenéhez való viszonyomat, amit a Samuel Beckett a Empty Space című, vagy Üres tér című, magyarul is hajdanám megjelent kis könyvecskéjében, annak a kezdő mondatában ír le, hogy ha van egy üres tér, és azon valaki keresztül megy, és azt valaki figyeli, akkor színház keletkezett. Ez egy annyira alapmondat, na most, hogyha én, tehát azt mondod, hogy ugye szeretem a rezzenéstelen és hosszú hangokat hallgatni, és visszamenni az alapokhoz, hogy mi az, amit hallunk. Tehát ezek is lehetnek nagyon komplexek. Te figyeljünk már oda. Aha. Tehát ne arra figyeljünk oda, hogy miket várunk el, ne arra figyeljünk oda, hogy mit akarunk, hanem figyeljünk oda a csecsemőre, aki sír.
Világos.
Stb.
Mi számomra, hogy meghallgatnánk a második zenét, mert a második zené az pedig egy ilyen másik előképednek gondolom én, ez pedig Stravinsky lenne, méghozzá fúvós szimfóniák, mert hogy szerintem a későbbi dolog, amit már mostanában is ugye írsz, ezek a fajta nagyon dallamoságok, vagy a kiterjesztett egyszólamoságok, illetve ezek a nagyon dallamszerű dolgok, szerintem ez nagyon is itt a Stravinskyből eredeztethető, hogy akkor hogy számomra. Aztán majd
megbeszéljük. Nagyon köszönöm, mert imádom a darabot.
Aztán majd meglátjuk, jó? Na gyere!
Alul van, igen. Az marha
érdekes. Igen.
Meg a regiszter a fagotba, úristen.
Jó, ott fent, igen.
Ja. Mert hogy a hangszín megváltozott, és ezért folytatódik.
Igen.
És ez hihetetlen, ami itt össze van rakva. Mint a bársony.
Igen.
Érted? Ez nem Debussy-s.
Hát nem.
Tökéletes félreértés.
Ja, mert hogy ez...
Mert hogy ezt állítólag a Debussy halálára írta volna, lehet, attól még nem. ez egy ilyen lezárás
igen.
neki.
Igen. És így tovább, és így
igen.
Szóval, hát hogy azért, mert ezek a későbbi darabjai, ezek a melodikusan, ezek a deklamáló dolgok, amik ugye neked előjönnek, amik, meg ezek a gesztusszerűek is, bármennyire is tiltakoztál az előbb a magyar modern zene élet gesztusszerű komponálásai ellen.
nem általában.
Nem általában, világos. Hogy szerintem nagyon is a valahol itt kereshetőek az alapjai, vagy valami fajta előképei annak, amit lesznek később. Akár a Fédrában is, amik jönnek az énekszólamok is, ahogy jönnek ez a fajta. Ezért hívom ezt kiterjesztett egy szólamúságnak, mert mindig nagyon jól látszik, ugye, hogy a dallama fő is onnabból ágazódik ki, ha úgy tetszik, abból húzolgatott ki a hangokat jobbra-balra.
Igen. Na most felhívom itt a figyelmet a következőre, mondjuk a fúvós szimfóniák kapcsán. Tehát itt a formálásmód is valami gyökeresen más. Tehát ez egy montás formálás. Itt a hangszínek megválogatása az is rendkívül fontos, mert az önmagában létrejövő hangszíntárgyak, ugye, azok a saját pulzációkat, a saját sebességüket élik meg. Tehát észrevetted te is, hogy abban a pillanatban változik a kinetikus energia, amikor másfajta fúvós tömb szólal meg.
Igen.
Tehát ezek nagyon fontos dolgok nekem. A Morton Feldman is nagyon sokszor hangsúlyozta, hogy minden hangszerelés egyik kulcsa a sebességek megválasztása, mert minden hangszer más sebességgel mondja el ugyanezt. Tehát nem ugyanaz egy oboán hallott dallam, mint egy fuvolán. Amikor mondtam, hogy azok az altfuvola ott ilyen bársonyszerűen fut. Tehát az a fajta likviditás, tehát folyékonyság, amivel ezt tud áradni, és akkor ilyen mamut légzés van belerakva egyszer, csak egy kültömb. Na most ez egyébként a Varez is foglalkozik nagyon sokat ezekkel a kontrasztokkal, hogy minek mekkora a súlya, és hogy mennyire transzparens valami. Ezek rendkívül obszkúrus akkordok. Tehát van egy ilyen opacitás, egy ilyen átláthatatlanság az egészben, és attól megnövekszik valaminek a súlya, stb. Tehát ezek tulajdonképpen ilyen fantasztikus egymás mellé helyezett tárgyak, írtó különböző méretben, nagyon különböző anyagokból állnak, és aztán az az érdekes, hogy valami módon az elrendezésük mégiscsak elkezd megalkotni valami folyamatosságot. De szóval pont a folyamatosság megkérdőjelezése alkotja a folyamatot. Tehát rákérdez arra, hogy mi az, hogy folyamatosság.
De hát a folyamatosságot inkább a mi eszünk alkotja meg a darab kapcsán, nem pedig a darab alkotja meg, tehát hanem az emlékeink alkotják meg a folyamatosságot.
Igen.
Aha. És hogyha jól sejtem, akkor te ezt a fajta dolgot, te ezt nagyon szereted. Tehát a saját darabjaidnál is alkalmazni, úgy értem.
Hát nézd, ez főleg a Fédrára volt jellemző.
Igen, emlékszem.
Amikor én azt úgy írtam, nagyrészt így utazás közben vonatokon, amikor eszembe jutott, és én eleinte nem is tudtam arról semmit, hogy egy illető dalamot kiénekel. Tehát nem úgy, hogy ezt most a Hippolytosz. Néha volt ilyen, ez főleg később vált nyilvánvalóvá, de ez ebből az ősanyagból vált ki. Tehát ilyen 100 kilométer hosszú dalamokat írtam énekhangra. Semmi más. Ez volt a kiinduló pont, a vokalitás. Egyfajta vokalitás, ami azt hiszem semmihez nem hasonlít. Tehát ez egy olyan magyar gregorián, ami regiszterbe teljesen szét van dobva, és szerintem ez egy olyan énekstílus, ami jó szerivel csak erre jellemző. Mert ugyanakkor meg diatonikus tendenciójában diatonikus, de vannak lokális kromaticizmusai, és polimodális a végtelenségig. Hát nem tudom, szoktam elénekelni belőle.
Most ne énekeljél belőle, hanem, mert engem az érdekel viszont, hogy ez a fajta komponálási metódus, ez marha érdekes. Az ember ír egy operát, nevezzük operának a Fédrát, mert szerintem azért az alapvetőleg, de hogy mégis úgy írja, hogy nem specifikusan a szereplőre. Hogy ezt a gondolkodásmódot egy kicsit elkezded, mert azt mondod, hogy 100 kilométer hosszú dalamokat írsz, és abból később majd kiderül, hogy ki fogja ezt énekelni. Hogy egyrészt az is érdekelne, hogy így gondolkozol ezzel a dologgal kapcsolatban, meg az is, hogy aztán mi alapján lesz ez valaki az a dallam a szereplők között?
Ez nagyon pontos és jó kérdés, és igyekszem hasonló választ adni rá.
De se parancsol.
Tehát arról van szó, hogy ugye, hogy most, hogyha így hátradőlsz a székedben, és végig gondolod azt, hogy a Fédra tragédia, az miféle emberi viszonyok, miféle rendkívül szoros emberi viszonyok őrült tragédiája. Uh-huh. Akkor nyilvánvaló, hogy akik ebben részt vettek, azok egymást kontaminálták már jó alaposan. Tehát hülye dolog azt gondolni, hogy akkor most van egy Fédra, és akkor őtől elkülönülten létezik egy Hippolitosz, vagy egy... Tehát akik ebben részt vettek, azok valami módon... Na most ezzel együtt persze, igen, létezik egy olyan hang, meg egy olyan, hogy mondjam, hangvétel, ami a Fédrára jellemzőbb, mint sem a Hippolitoszra. A Hippolitoszra és a Teraménesz között nagyon eléggé átjárhatók a folyosók, az Oinone is ilyen, de azért őnek is van, hát már maga a lágéja elkülöníti. Pont ezért ebből következik, hogy a Fédrának nincs lágéja, mert a Fédrából 4 darab van.
Igen, 4 is van benne.
Tehát és mindenféle hangfaj énekel Fédrát benne. Tehát van 4, egy valóságos Fédra van, aki csak hümmög, és aztán a többi 3, azok pseudo-Fédrák, akik énekelnek.
Volt szerencsém hozzájuk, minden
nyíljakhoz. Tudom. Igen. Na de hát igen, legutóbb a Pál Tamás ismerkedett ezzel meg, és azt mondta, amikor valaki kérdezte, hogy de hát nem sok ez a 3, ez a 4 Fédra egy operában, és akkor azt mondta a Pál Tamás, hogy hát ez a legjobb benne. Tehát igen.
De várj, de térjünk ahhoz vissza is, hogy amikor ezt elkezdted írni ezeket a dallamokat, akkor csak annyit tudtál róla, hogy ez majd a Fédrába fog kerülni, de az, hogy milyen szituációban, milyen szöveg alá, milyen embernek, ez nem volt számodra világos akkor még, amikor ez indul.
Ezt nem így fogalmaznám, hogy nem volt világos. A tragédia volt világos.
Igen.
Tehát, hogy mondjam, én nem akartam elmondani a Fédra sztoriát. Én a végletekig mélyre szeretem volna ásni ennek a dimenzióiban. Tehát, hogy mondjam, egy Racine dráma az úgy néz ki, ez egy kozmikus dráma tulajdonképpen.
Igen.
Tehát itt azért igazában, ami ebből a mának szól, az érdekelt engem, és a mának az szól, hogy túlságosan hozzászoktunk a kompromisszumhoz. Túlságosan hozzászoktunk ahhoz, hogy másképp viselkedünk más helyzetben, vagy az érdekünkben járunk el, és ott hagyjuk az ideálunkat például. Uh-huh. Tehát az, hogy egyáltalán a szerelem kérdése ebben a kontextusban hogy vetődött fel. Hát ez egy őrült szerelem, nyilván egy mostoha anya szerelme a saját mostoha fia iránt, aki, hát ez vérfertőzésnek is tekinthető, most így családi, pszichológiai értelemben, és akkor van egy apa kép, ami, tehát ez egy totálisan antipatriarchális dráma az én változatomban. Uh-huh. És itt egy nő, aki tényleg végtelen elkötelezettséggel szerelmes, annak a tragédiája az, hogy őt nem értik meg. Őtőle inkább rettegnek, vagy elmenekülnek, mint sem valamiféle antennát nyitnának felé. Tehát, és ez jellemző a korunkra is. Hát akár, hogyha a mai híreket kinyitod, akkor már itt van. Ugye?
Igen. Igen, de hogy ezek a gondolatok hogy vezetnek ehhez a zeneszerző, ez a zeneszerző munkafajtához?
Nem, hát engem két dolog érdekelt, az érzékiség és annak az időtlensége.
Aha.
És az időtlenségben benne foglalt határtalansága annak a szenvedélynek, ami azt se bánja, hogyha belehal.
Uh-huh.
És ez az üzenete. Tehát igazából ezt akarom, egy végtelenül pipogya és érdekorientált társadalom elé tárni, és egyáltalán nem csodálkozom azon, hogy ez a társadalom, ez a képmutató társadalom erre nehezen vevő. Tehát mert nem szereti, tehát nyilvánvalóan érzékeli a lényeget, és nyilvánvalóan nehéz, ez egy süllyedő Titanicra ráhelyezett előadás. Mindenki.
Viszont egy dolgot elkérdezek meg, ami akár szemtelennek is tűnhet ez a kérdés, de gyakorlatilag inkább csak zeneszerzőileg érdekel, hogy mi tartott ebben a gondolatkörben 20 évig, nagyjából 20 év volt, amíg komponáltad, nem? Tehát, hogy időben mit tartott
ebben? Ez sokkal tovább tartott, kedves Dani. Ez most már azt hiszem, hogy a 45. évében van.
De hát már befejezted a Fédrát, nem?
Az ötödik felvonás az még némi munkát igényel, de valóban befejeztem.
Aha.
Olyan értelemben is befejeztem, hogy ott megvannak az anyagok, és el van döntve, hogy mi mikor jön.
Akkor még jobb, még jobb a kérdés. 45 évig. Mi tart a 45 évig a komponálási folyamaton ezen nálad? Hogy mi az, ami miatt ezt 45 évig ki kell húzni, vagy ami miatt csak így születhet meg?
Ez a 45 év rendkívül aránytalanul osztik el.
Aha.
Például kaptam egy ösztöndíjat a Kollégium Budapestben 1996-97-ben, és akkor megírtam 3 felvonást ebből az 5-ből. Az 1 év volt.
És akkor utána miért nem folytattad a dolgot, hogy még
pénzt
a másik?
Pénzt kellett keresnem.
Aha.
És nem volt olyan zavartalanság az életemben, mint amilyennek én képzeltem, hogy majd lesz. Sokáig tartott nekem, mire rájöttem, hogy az élet az nem olyan, hogy egyszer csak eléd tár egy ilyenfajta zavartalanságot.
Igen, ez
amikor még az ember a diákkorára emlékszik, amikor a szárnyait bontogatta, én akkor rendkívül alaposan dolgoztam. És hát ebből következik ez a lassúság is. Egyébként a másik meg, hogy én nem nagyon érzékeltem az idő múlását. Tehát ezt bevallom őszintén, ez egy biológiai dolog az idő. Lehet, hogy nem is létezik.
Uh-huh.
Tehát ezt örökké fel kell tenni, ezt a kérdést magunknak, hogy mi is az idő. Én nem tudom, én most már 68. életévenbe léptem, ami engem lep meg a legjobban.
Igen.
Komolyan. Tehát ez elég elképesztő, hogy az ember... De hát most is, tehát ebben talán az is van, hogy egy csomó olyan állandó dolog van az életemben, amit elő lehet venni. Hát én nagyon sokszor folytatok egy 10 évvel ezelőtt elkezdett mondatot.
Uh-huh.
Tényleg, ez nem gond.
Ja. De ez engem nagyon érdekel, ez a fajta dolog, hogy ez viszont akkor ez azt jelenti, hogy valami olyasfajta lelki állandóság van, ami... megteheti ezt a dolgot, hogy egy 10 év előtti dolgot egyáltalán folytas, akár darabilag, akár ugye mondatilag. Hogy itt tehát, hogy valami fajta nagyon állandó az, ahol az alkotásra te foglalkozol, nem?
Nyugodtan nevezheted obszesszívnek is.
Nem csak, hogy nem az a fajta dolog, hogy az ember úgy fejlődik, hogy egy 10 év előtti darab járt már, azt mondja, hogy ó, hát mit tudom én azt, hogy ott mi volt, és hogy...
Hát nem, én azt hiszem, hogy arra törekszem, hogy minden darabom, hogyha visszanézek rá, akkor megnyugtatóan megoldott legyen.
Aha.
És ezért igazából most érzem, most, hogy a kanadai nyugdíjamat élvezem itthon,
igen.
Hogy eljutottam abba a helyzetbe, hogy nyugodtan végig megyek mindazon, amit írtam, és a végső alakját megkeresem. Aha. Végre, mert az az igazság, hogy ha ránézek egy 25 évvel ezelőtti vázlatomra, akkor azonnal és pontosan érzékelem már magából az írásból, ahogy a ceruzát fogtam, hogy az rendben van-e, vagy nincs.
Aha.
Csak ennyi. de nem a részletek, hanem az, amit kisugároz. Tehát hogy akkor tényleg a lehető leghitelesebb forma valósult-e meg, vagy sem. És ha nem, akkor azt újra kell gondolni, vagy eldobni. Uh-huh. Vannak dolgok, hát például itt van a zongora verseny. Ennek a zongora versenynek november 5-én lesz a bemutatója, délután 5-kor a BMC-be, a Budapest Music Centerbe. Na most normális esetben úgy gondolom, hogy ez egy európai jelentőségű zenei esemény kell, hogy legyen.
Kellene, hogy legyen.
Vagy kellene, hogy legyen. Tehát, és sajnos nem úgy sáfárkodunk az erőforrásainkkal, ahogy kellene. Uh-huh. Tehát nonsensenek tartom azt, hogy például a Brácsa versenyem, ami megszólalt a rádiózenekarral, aztán megszólalt a koncertózenekarral, átdolgozott formában. Rendkívül sok időt áldoztam arra is. Az átdolgozás másfél évenbe került, és erre nem is számítottam, de nagyon alapos akartam lenni, mert addig nem nyugodtam, amíg legalább én azt gondolom, hogy remek mű lett. Uh-huh. Ennek megvannak a pontos kritériumai, tehát meg tudom neked mutatni, hogy szerintem miért remek mű. Uh-huh. Mert hogy ebben az ütemben ez és ez jelen van, meg itt is jelen van, meg ott is jelen van. Na most hát arra vár az ember, arra várhat aztán az ember, persze, hogy ezt mások is, mert nincs odafigyelés. Uh-huh. Tehát mindenki teszi a dolgát, és egy óriási alkotómalomban őrlünk, és aztán időnként oda pislantunk egymásra. Hát sajnos ez van, de ez nem így kéne. Amit akartam mondani gazdaságossági szempontként, az az, hogy fantasztikus a koncertózenekar, nagyon jó volt velük dolgozni, Dubocki Gergellyel is, ahogy próbált velük, mintaszerű volt. De hogyha ezt az áldozatot meghozták ezért a darabért, mert ez nagyon jó színvonalon szólalt meg, és videó is megvan róla, akkor miért nem lehetett ezt megtervezni úgy, hogy elmenjenek Prágába, eljátsszák Pozsonyba, eljátsszák Bukarestbe, elmenjenek vele Párizsba, vagy akárhova. Tehát ez miféle pénzkilobás, miféle erőforrás pazarlás?
Hát erre most nem tudok neked válaszolni. Viszont meghallgatnánk a harmadik zenét, ami meg a te darabod lenne, és azt gondoltuk, hogy ne a mostani darabok, és ne is a korai darabok, hanem a kettő között legyen, és ezért azt gondoltuk, hogy a szútrecitációkat hoznánk el neked, méghozzá a közepéről egy kis részletet, és aztán majd beszélünk is róla, hogy mit szólsz hozzá.
Köszönöm.
Remélem, hogy ez a darab is olyan, amit nem akarsz kidobni. Most, hogy újra nézed a darabodat.
És nincs is átdolgozni valomra.
Na, ezt akartam, ez majd egy kérdés lesz. Na, gyere. Azt mondja. Atlas eyed, the ground was solid and
ez a zongora.
The ocean of characteristics of
színek. Ugye? És a visszhang. Most a visz zongorába. Harmonika, üvegpohár.
Idáig hallgatjuk most ezt.
Hát ez nagyon szép volt, köszönöm.
Azért is gondoltam, mert két ilyen nagyon explozív darab mellé szerintem ez jól veszi ki magát ez a darabot. Ugye egyrészt ugye a három karinétnek a használata meg az ének, hogy erről egy kicsit mesélsz nekem, hogy mi volt itt az alapötlet, és mi az, ami ezt a fajta párbeszédet, meg ezt az egymás mellettiségét, de ugyanakkor mégis egy dologban levést, hogy ezt hogy hoztad létre?
Ez most nagyon nehéz kérdés. Tehát itt megint csak a vokális volt az indítatás, igen. Ezeket így olvastam. Ez ugye a Flower Ornament Scriptures címen uh-huh. megjelent Shambhala publikáció, egy hatalmas könyv, ez egy ilyen hatalmas szútra könyv, buddhista, Mahájána buddhista írás, ami például, amiben az leírói képesek voltak arra, hogy valamilyen számsorozatot valami 15 oldalon keresztül sorolnak. Tehát ott nincsen más, mint számok, amiről meg akarták nézni, meg akarták mondani, vagy érzékeltetni, hogy valamiből hány van az univerzumban, és ez az eszköz. Na most hát ez fantasztikus. És szóval én arra a következtetésre jutottam a végén, hogy itt van egy 1000 oldalas könyv, és nincs benne semmi. Uh-huh. Tulajdonképpen tényleg, de ez a semmi annyira csodálatos, hogy ez ragadott meg.
Aha.
Tehát, hogy ezt kellett elénekelni, és ennek van képiség, ez nagyon gazdag képiség van. Tulajdonképpen megjelenik az a technika, hogy az egyes ilyen centonizációnak hívták még a Gregorián idején, uh-huh. ugye? Hogy bizonyos dallamfordulatot egy az egyben megőriztek, és átrakták egy más kontextusba, aha. vagy beszúrták, vagy bevágták. Tehát ez a vágás montázs. Tehát a Gregorián montázs technika, azzal megspékelve itt transzpozíciós montázsok is állandóan vannak. Tehát például egy ilyen megszólalás lejjebb kerül, vagy följebb kerül. Tehát állandóan mászkál azon a skálán, nem, ez nem egy elhatározott skála, ez egy kontextus függő skála, de nagyon érdekes ez, hogy például előfordul azonos kettős szegmentum, ahol az egyik része más hangmagasságon van, mint először, amikor uh-huh. volt. Ez sokszor szövegfüggő, vagy valamilyen összefüggést azért a szövegre is lehet vonatkoztatni. Aha. Például, hát amikor mondtam, hogy ugye
a kristályok is
kristály és a zongora megszólal, tehát azért van illusztratív oldala is, vagy megcsillanások ilyen aha. fajta. Meg hát az üveg az egy nagyon alkalmas, majdnem transzcendens eszköz, talán a színuszhanghoz lehet hasonlítani az utolsó tekesbe. Az a lényeg, hogy itt már nem éreztem ebben az időszakban szükségét annak, hogy egy drón, vagy egy burdonman, vagy zümmögés, mm-hmm. ugye állandóan szóljon.
Igen.
Ott a színpad indokolta, mert akkor szólal meg, amikor a függöny felment, és akkor hallgat el fokozatosan, ahogy amikor a függöny lezáródik. Igen. De itt ez egy koncertdarab, itt egy hangnak a vége, végének olyannak kell lenni, hogy az folytatható legyen valamikor. Uh-huh. És ez az, ami szerintem egy kicsit a Berlioz kapcsán felfedezett és megfigyelt megoldásoknak köszönheti a létét. Tehát pontosan annak, hogy én úgy gondolom, hogy a hangszín és az idő érzékelés között rendkívül mély kapcsolatok vannak.
Aha.
És ezt az idézi elő, némiképp tudományos nyelven megfogalmazva, hogy egyfajta hullámforma periodicitása él egyfajta hangszer megadott regiszterében. Minden hang más, persze, egy kicsit. De ezt a fajta állandóságot különösen akkor őrzi meg folytatásként az a hang, még akár fél óra múlva is, hogyha azon a hangszeren szólal meg, és nem egy másikon. Uh-huh. Tehát, hogy a példa az nyilvánvalóan a fantasztikus szimfónia harmadik tétele, ahol az a kettős nyelvű, tehát megkettőzött fuvola hangok, fölmegy egy háromvonalas C-re, és ott megáll, és aztán jönnek a vonósok meg a kürt, és akkor a kürt, és akkor a fuvola ugyanarról a hangról megkezdve folytatja azt az oszcillációt. Szóval, és akkor közte úgy érzem, hogy nem telt el idő. Mint ahogy itt is, ahogy mondtam, közben, miközben hallgattuk ezt a zenét, hogy és akkor befejezi a mondatot az énekes. Tehát az, amikor a klarinétok elkezdenek ezzel az oszcillálni, az énekest követve, ugye, aki csak egy tercben oszcillál, aztán akkor vannak mindenféle hangközök, akkor ez az oszcilláció, ez teljes mértékig időtlennek tűnik. Tehát eközben nem tűnik idő. Hát ilyen az, amikor a zenekarba egy Mozart zongora versenybe, ugye az egy kvartszex megszólal a zongorán, és akkor a zongora játszik egy kadenciát.
Igen.
És akkor aztán egyszer csak jön a trilla, az ötödik fokú,
és igen.
Ugye az ötödik, és akkor az első, és ott folytatódik a darab.
Igen.
Tehát ilyeneket más eszközökkel is lehet csinálni, hát én a hangszín eszközeivel csinálom ezt a legszívesebben, meg hát akkor ezek mint virtuális drónokat lehet elképzelni. Aha. Tehát én ezt a fajta atavisztikus folytonosságot érzem. Szeretem azt mondani, hogy én szeretek 6000 éves zenét írni, mert egy hang az bármikor folytatható, és kell is, hogy folytassák. Eszembe jut még a Cornelius Cardew nagy tanítás, ahol ugye a dobok, azok egy vízesést reprezentáltak, és egy ilyen szűnni nem akaró dob orgia van, de nem orgia, mert ez állandó, tehát nincsenek kitörések, meg extázis, hanem csak egy ilyen dobolás. Ugyanolyan, mint hogy elmész egy vízeséshez, hogy azt hallgass. De most, és akkor volt ott állítólag egy olyan zenbuddhista szokás, hogy kimentek a vízeséshez, és mindig kellett ott legyen egy szerzetes, aki énekel. Uh-huh. Tehát, hogyha ő már kidőlt, akkor egy másik ment oda, vagy csoportok mentek oda. Tehát, hogy a vízeséssel lépést tartani, mert a vízesés az örökké énekel. És akkor ők is, hogy örökké énekelnek. Tehát ez van emögött.
Aha, értem. Én így zárásként egy dologra gondoltam, hogy van egy kis leveled a zenész társadalomhoz, amit én olyan szívesen beolvasnék, mert engem teljesen meghatott, meg kell, hogy mondjam neked. Ez méghozzá ez a Pilinszky darabod elé írtál egy kis levelet az előadóknak, hogy hogyan kéne előadni, és ha megengeded, akkor én ezt felolvasnám. Mert engem, hogy ez nagyon megfogott, és aztán, ha gondolod, egy kicsit beszéljünk is erről, de igazából ez csak egy ilyen zárszónak gondoltam, mert hogy olyan szép dolog, hogy egy szerző így engedi útjára a gyerekét, vagy a darabját. Ugye ez a Pilinszky a napszületés előadása elé készült, és azt írtad itt, hogy ezt a darabot úgy kell eljátszani, elmondani, elénekelni, mint egy elalvás előtti mesét egy szeretett gyereknek. Nem kiabáljuk a fülébe, gyöngéden, árnyaltan elképzelve, gyönyörű hangon halkan mondjuk, akár súgjuk. És itt általatok az elalvóban lévő emberiség fülébe kell eljutatnotok ezt a zenemesét azért, hogy egy új civilizációt álmodhasson magának, a mostani már nem igen működik. Ez a felelősség, hogy nehogy kihalóban, csak elalvóban legyen ez az emberiség, és tudjon álmodni. Szerintem ez egyszerűen csodálatos, Gyula. Meg kell, hogy mondjam neked, hogy ezek a mondatok, és ugyanis számomra összekapcsolja, összefoglalja azt a fajta dolgot, ahogy a zenéhez hozzá kéne nyúlni minden egyes alkalommal. És azt gondoltam, hogy ez egy elég szép zászló lenne, hogyha ezt megengeded nekem, hogy ezzel zárjuk be ezt a beszélgetést.
Hát meg vagyok döbbenve, hogy ezt írtam, már nem emlékeztem, de köszönöm szépen, de, és ebben ugyanaz cseng számomra vissza, mint amit próbáltam mondani a zenei előadásról, igen, vagy a koncertről, igen, általában. Pontosan. Ugye?
Igen.
Tehát, hogy ne egy predeterminált attitűddel álljunk semmihez se hozzá.
Igen. Ez, hogy nehogy kihalóban, hanem csak elalvóban legyen az emberiség, kalaplengetés. Úgyhogy Gyula, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál velem, és hogy beszélgettünk erről. Ennyi gondoltam, hogy mára, hogyha neked megfelel így.
Köszönöm neked ezt a váratlanul izgalmas és nagyon kigondolt és okos interjút.
Kérem.